Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 296. dicséretünk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. 296. dicséret első versét énekeljük fennállva, szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel felragyog. Elfoglalva énekeljük 318. dicséretünket. 318. dicséretünk valamennyi versét énekeljük. Jer, mindnyájan örüljünk és szívünkben vigadjunk. Mind a 8 verset. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. E mai ünnepi Isten tiszteleten és Lukács evangélium a második fejezetéből hallgassuk meg Jézus születése történetét. Az első verstől kezdődően olvasom a 20-ig. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk nyitott szívvel. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójárta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Isten, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el egészen Betlehemig, nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, melyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan megüzente nekik. Isten szent lelke tegye az ő igéjét áldottá a mi szívünkben, adja, hogy megtartsuk, megőrizzük az ő szavát, gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked az ünnepért, amelyen rád figyelünk, amely hozzánk lehajló szeretetedről szól. Köszönjük, Urunk, ezeknek a napoknak minden áldását. Köszönjük, Urunk, a szép együttléteket itt a gyülekezetünkben és otthonainkban. Köszönjük a találkozásokat szeretteinkkel. Köszönjük a terített asztal és az ajándékok, a finomságok sokféleségét, amellyel egymást megörvendeztethettük. És köszönjük, ha mindezek mögött a te szeretetedet érezhettük meg, hiszen az ünnep rólad szól. És kérünk, bocsáss meg, ha ez nem így volt. Ha csak öncélúan tettük dolgainkat. Ha minden másnak tudtunk örülni, csak éppen neked nem. És te látod azt is, ha éppen olyan volt az ünnepünk, és most is hogy kevéssé tudunk örülni, hogy meg vagyunk fáradva sok feladattól, hogy betegségek és más terhek vannak ott az ünnep örömei mellett. Kérünk, hogy te segíts meg ezekben. Te légy ott a beteggel, nélkülözővel, aki otthonában van magányosan, vagy éppen a kórházban, állj mellette, Urunk. Gyógyítsd, Urunk, betegséggel küzdött, légy azokkal, akik most magányosan ünnepelnek, és nehezen tekintenek vissza arra, amikor még nem egyedül voltak. Add, hogy megélhessük mindannyian, hogy velünk az Isten, Immanuel. Kérünk most, Te áldottál Isten tiszteletünket, hogy a Te jelenlétedben tudjunk együtt lenni, rád figyelve. Add, Urunk, hogy igéd közel jöjjön hozzánk, megérintsen bennünket. Így kérünk, hogy lelked által emelj fel bennünket, hogy téged dicsérjünk, magasztaljunk az ünnepen, és igédet magunkkal vihessük majd. Hallgass meg, kérünk imádságunkat. Amen. Énekeljük a megkezdett 296. dicséretünk 3. és 4. versét. 296. dicséretünk 3. 4. verse. Öntsd mélyen az én szívembe szerelmet, tüzét lelkembe. Segítségével üzenetét is kérdetni kívánom közöttetek ez alkalmon. Jelenések könyvéből olvasom. János apostol jelenésekről írt könyve harmadik fejezetéből a 14. verstől kezdődően. A laodíciai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelem. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözés ne lássék szégyenletes meztelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Nem egy igazából karácsonyi ige, amit most hallottunk a Jelenések könyvéből, de ezt az igét olvassuk bibliósok kalauzunk szerint a napokban, illetve ezt tegnap olvastuk. Jelenések könyve második és harmadik fejezetében leveleket olvasunk 7 kisázsiai gyülekezethez. Vasárnap is erről szólt az ige az egyik levélről. Ma ez a levél, az utolsó levél, a 7. Laodíciában. Nem egy karácsonyi ige, mégis, ahogy olvastam ezt az igét, úgy láttam, arra vezetett Isten, hogy nagyon is karácsonyi üzenete van. Hiszen nagyon jól ismert módon, miről olvasunk a karácsonyi történetben, ahogy hallottuk is, Mária és József Názáretből a népszemlélés miatt Betlehembe kell menjen, és a szülés előtt álló kismama helyet keres Józseffel az éjszakára, és nincs hely. Hozzátesz az emberi fantázia dolgokat, hogy hogyan zörgethettek házról házra. A történetben, az evangéliumban csak ennyit olvasunk. Megszülte elsőszülött fiát, bepolyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Nincs hely. Nincs hely egy szülés előtt álló kismamának szálláshelyeken. Csak az állatok között. Az istállóban, jászóba. Az állatok etetébe kell fektesse Mária az ő gyermekét, Jézust. A laodíciai gyülekezetnek itt levélben pedig ezt olvassuk, már nem kisdett Jézus, hanem a meghalt, feltámadott és mennybe ment, megdicsőlt Úr az, aki ezt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorál. Ő pedig én velem. Zörget Jézus mind a két igében. Helyet keres. Hogy hol van hely Jézus számára, kinek az, ember, kinek az életében, melyik családnál, melyik háznál, melyik szívben. Erről szól az ige. A karácsonyi történet is, ez a levél is. Van-e hely Jézusnak? És nincs. Sokszor ez a tapasztalat, ez a valóság, hogy nincs hely. Akkor se, ma sem. Nem kell nekünk Jézus. Nem magunkról beszélek, nyilván testvére, hiszen mi itt vagyunk a karácsony másnapján és a templomban, az Isten tiszteleten, az imaházban, de jó, hogy itt vagyunk. Karácsony másnapja reggelén is fontosnak tartottuk, hogy itt legyünk. De beszélek sokakról, akiknek még karácsonykor sincs hely az életében, szívében Jézus számára. Amikor most, ha csak a magam tapasztalatát mondom, hogy hittanosokat hívok, a karácsonyi, legalább a karácsonyi istentiszteletre gyártak el, tudjátok, ajándék is van, ezt csak úgy zárójában mondom nekik, szenteste, de nem azért, csak hogy mégis Jézust ünnepeljük ilyenkor, az ő születésnapját. És hát azzal együtt, hogy tudjuk, hogy legalábbis Pomázon tudom, hogy teltház volt a templomban, gondolom itt is sokan voltak szenteste. Mégis tudom, hogy mennyien nem jöttek el. Sokan nem jöttek el. Mert nincs már rá idő, hogy eljöjjünk szenteste, legalább szenteste. Mert annyi minden mást kell tenni és intézni. Persze azt is tudom, hogy ez nem a gyermekem múlik, hanem a családon, a szülőkön múlik. De ezt csak jelzésként mondom, de sok ember életében még karácsonykor sincs idő és hely Jézusnak. Hát még egyébkor. El vagyunk mi karácsonykor Jézus nélkül is. Az csak egy olyan plusz, hogy Jézuskát ünnepeljük. Megvannak a finom ételek, szépen feldíszített otthon, a drága ajándékok. És persze hozzá még egy mese Jézusról esetleg. De hát minek a templom ehhez? Tudom, újra mondom, nem a itt levő testvérekről beszélek, csak a mai valóságról. Nincs hely Jézus számára a legtöbbek életében. És a laodíciai gyülekezetnek is ezt mondja Jézus János apostolon keresztül, hogy itt állok és zörgetek, lesz-e hely, kell-e, fontos-e, hogy ott legyek. De elmondja előtte azt is, hogy, és ez is a mai valóság, hogy leginkább miért is nem kell oda ő. Nincs hely, idő Jézus számára. Miért nem fontos? Mert ezt mondják, ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Meg vagyunk mi jól. Nem kell nekünk már Isten meg Jézus. Megvan mindenünk. Mondta annak a városnak, Laodiciának a gyülekezete, akik ott éltek. És azt gondolom, ez is a mai ember tapasztalata is. Meg vagyunk mi jól. Statisztikák azt mondják, hogy mi az életszínvonal. Persze ez változó személyenként. Van, aki ezt csak dühösen hallgatja a rádióból, hogy ezt mondják, mert nem ezt éli meg. De azt tényszerűen állapították meg, hogy olvasható volt, hallható volt. Az elmúlt vasárnap, advent 4. vasárnapján rekordot döntött a vásárlás. Többet költöttek ezen a vasárnapon, mint valaha a magyar üzletekben. Azért van, úgy tűnik, van mit költeni, és van mire. Megvesszük szebbnél szebb és drágábbnak drágább dolgokat. Megint mondom, nem egyformán beszélek itt mindannyiunkról, és egészen biztos, hogy máshogy hallgatjuk ezt mi, és máshogy hallgatnák ezeket a gondolatokat az ország más területen élő, akár nyírségben vagy Baranyában, valóban mély szegénységben élő emberek máshogy hallgatnák ezeket a gondolatokat. De az ige üzenete alapvetően igaz, hogy, és ezért is van Jézusnak a figyelmeztetése a gazdagsággal kapcsolatban, aki azt éli meg, hogy megvan nekem mindenem, az nem érzi, hogy szüksége van az Istenre. Elérte, amit szeretnék, megveszem én magamnak. Minek még az Isten is? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, mondják a laodíciaiak. És valahogy így van ez, ma is sokaknál az ünnepben, beszerzem, amire szükségem van. Szép ünnepem lesz, díszekkel és finomságokkal és drága dolgokkal. Mellé még jöhet egy kis mese Jézusról, de minek? De Jézus szembesíti őket. Hát nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. És azokban ad Jézus tanácsot ennek a gyülekezetnek, amikben ők úgy leérezhették, hogy ez nekünk van. Ebben mi gazdagok vagyunk. Itt csak utalás szintjén tudhatunk róla. Más leírásokból picit bővebben is tudhatjuk. Laodicea városa egyrészt elmondhatta magáról, hogy nagyon jó a gazdasági élete, a bankrendszere, meggazdagodott tényszerűen a pénzforgalomból. Jól éltek az emberek, és erre azt mondja Jézus, tanácsolom neked, tőlem végy tűzben izított aranyat. Azt gondolod, megvan mindened, de nem tudod, hogy én adhatok neked igazi gazdagságot. Igazi kincseket, lelki gazdagságot. Azt én adom. Azt is tudhatjuk, hogy ebben a városban nagyon jól működött a drága ruhák készítése, a textilipar. Különösen is híres volt arról, hogy amilyen ruhákat itt készítettek. Ma is mondhatnánk drága ruhamárkákat, ruházati márkákat, amik ma híresek. Ma is vannak ilyenek. Akkor ilyen volt Laodicea, aki olyan odavalósi ruhát vett, az kitett magáért. Amilyenek ma a drága ruhamárkák, sorolhatnánk a sportruhákat, vagy a Gucci és hasonló ruhákat. Vannak ilyenek. És nem is beszéltünk még a különleges divattervezők ruháiról. Jézus azt mondja nekik erre, Végy tőlem fehér ruhát, hogy felöltözés ne lássék szényeletes meztelenséget. Én adok neked fehér ruhát, mondja Jézus. Azt gondolod, hogy majd te szépen felöltözöl, és ezzel megvan oldva minden, mert látszik, hogy milyen szép ruhában jársz. De ez csak a látszat. Én adok neked olyan ruhát, amivel Isten és emberek előtt eltakarod szégyenletes dolgaidat majd. Hiszen azért ugye a meztelenség az a bűneset óta meztelnek lenni az olyan megalázó dolog. A kellemetlen dolog. Ha valakit lemesztelenítenek, az olyan megalázó. Még az orvos előtt is kényelmetlenül érezzük magunkat, pedig azért az szükséges tud lenni akár, hogy lekerüljenek ruhák, de egyéb helyzetben az egy megalázó dolog. Jézus azt mondja, én adok fehér ruhát, hogy felöltözés, ne lássék szégyenletes meztelenséget. És tudjuk, a fehér ruha, Biblia jelképeiben az a megtisztult életet jelenti. A menyegzőre, ami Krisztussal való boldog mennyei együttlétet, az örök életet jelképezi, csak fehér ruhában lehet bekerülni. Csak bűnöktől mentesen, megtisztultan. Jézus azt mondja, én adom ezt neked, ezt a fehér ruhát. Amire úgy gondolod, hogy majd én megveszem a drága ruhát, és látja majd mindenki. Nem, én adom a fehér ruhát. És azt is tudhatjuk a városról, hogy híres volt arról, hogy különleges szemkenőcsöt készítettek ott, és az ehhez kapcsolódó gyógyászatról és orvosi iskoláról híres volt. Tehát ezt is gondolhatták az emberek, hát mi ebben is jók vagyunk. Ezt is megoldjuk, hogy egészségesek legyünk legalábbis a szemgyógyítás tekintetében. Jézus pedig azt mondja, hogy tőlem védj gyógyító írt, hogy bekedd szemed és láss. Én adom ezeket. Amikre az ember azt gondolja, hogy megoldom én magamnak. Gondoskodok magamról, amire szükségem van, drága, legalábbis szép ruhákban járok, hogy lássák az emberek. Jól nézek ki, menőn nézek ki. Mert fontos a kinézet. És az egészségemben is gondoskodok, ahogy tudok. Mindezekre azt mondja Jézus, hogy nem. Ez csak látszat. Én adhatom ezeket meg neked. Ez én kezemből jönnek ezek. És így vannak vele sokan. Nincs szükségünk a Jézusra, hát mi megoldjuk ezeket. Jézus pedig azt mondja, hogy hát nem látod? Te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és mesztelen. Ha ezeket magad akarod megoldani. Tőlem jönnek ezek. És ha nem vagyok ott az életedben, akkor igen. Nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mesztelen vagy. Ezért szól Jézusnak a szelíd hívása. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá, vele vacsorálok. És ő én velem. Zörget, szeliden vár, hogy ő ajándékozhasson meg ezekkel. Hogy ezeket tőle várjuk, és ő ezekkel a javakkal betölthessen. A vacsora akkor is, és ma is sokak életében, a mindennapok folyamán, egy-egy nap folyamán az az idő, amikor tudunk egymással együtt lenni, időt tölteni. Mert a nap során jön, megy az ember, rohan egyik feladatból a másikba, este van idő leülni, és este tud együtt lenni a család. Ma is sok esetben, és akkor is. A közös vacsora az, amikor azt a közösségben, életközösségben egymásra odafigyelve tudunk együtt lenni. Jézus erre hív minket. Szeretne velünk meghív közösségben, életközösségben lenni. Részese lenni az életünknek. Ezt várja. Ezt kínálja. És ahol így van, ott az a család, az az élet, aminek Jézus részese, az meggazdagszik. Nem feltétlenül anyagiakban, de lelki javakban. Ahogy meggazdagodott az a betlehemi istálló Jézus jelenlétében. És jöttek szegények és gazdagok, mint hódolni a király előtt. Jöttek a szegény pásztorok, az akkori társadalom kitaszított rétege, akik kívül vannak mindenen, a városon is, kint vannak az állatokkal, jöttek hódolni Jézus előtt. És jöttek a gazdagok is. A keleti bölcsek hozzák az ő kincseiket, aranyat, tömjét, mirhát. Most nem ezt a történetet hallottuk, de ismerjük ezt is. Hozzák a született királyhoz. És az istálló meggazdagszik. Jézus jelenlétében. Arra hív minket ma a mi Úrunk, hogy a mi életünk kérdéseiben, vágyaiban mindent az ő kezéből várjunk. Mert amikor nem így van, akkor az a langymeleg, nagymatag állapot van, hogy hát úgy el vagyunk mi magunkban. Amiről beszél a levél elején, hogy se nem forró vagy, se nem hideg. Úgy el vagyunk, mert megvan mindenünk. Megkapjuk, amit szeretnénk, beszerezzük magunknak. Még ha nem is dús gazdagok vagyunk, de úgy el vagyunk a mindennapokban. Minek oda még Jézus is? Jézus pedig arra hív, hogy boruljunk le előtte, és tőle várjuk a szükségeink betöltését. A földi, az anyagi javakat is neki köszönjük meg, és őt tőle várjuk. Az ő kezéből jön, és a lelki javak is, a lelki kincsek, az egészség, a testünk állapotának kérdései, mind-mind tőle várjuk, és tőle kérjük. Mert az ő kezéből jön, és ő gazdagít meg ezekkel, és ő tölt be az ő ajándékaival. Így adjon nekünk a mi Urunk az ő ajándékaitól meggazdagodott ünnepet, életet. Amen. Az igére válaszolva 329. dicséret 5. versét énekeljük. 329. dicséretünk utolsó verse. Megváltom egy kérésemet, nem vetheted meg nékem. Úr Jézus, kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor úgy éreztük, úgy gondoltuk, hogy boldogulunk mi nélküled. Meg vagyunk mi nélküled, és megoldjuk életünk dolgait, kérdéseit nélküled. És nem láttuk, de látjuk, tapasztaljuk sokszor, hogy szükségünk van rád. Nem jutunk semmire a nélküled igazából. Még ha megszerzünk is anyagi dolgokat, földi kincseket. Neked adunk hálát, Urunk, minden földi jóért, javakért, amelyeket kaphattunk, szerezhettünk, akár kezünk munkán nyomán, akár ajándékképpen. És te kezedből szeretnénk fogadni és kérni nem csak anyagi megélhetésünket, egészségünket, de azokat a lelki kincseket, javakat, amelyeket csak te adhatsz. Azt, hogy valóban lássunk a mi lelki szemeinkkel, és ne csak a külsőt. Azt, hogy megtisztult, megújult életünk legyen, fehér ruhánk, amellyel helyünk van a mennyei hazában. Ezért is így kérünk, Urunk, jöjj életünkbe. Légy jelen, ne csak amikor a szükségek között felkiáltunk hozzád, hanem szüntelen. Kérünk, így áld meg jelenléteddel ünnepünk hátra levő részét, és majd hétköznapjainkat, hogy benned meggazdagodva élhessünk. És kérünk azokért, akiknek még nem vagy jelen az életében, csak kívülről zörgetsz, gazdagítsd meg, Urunk, jelenléteddel szereteink életét is. Áld meg így életünket, családi, otthoni közösségeinket és gyülekezetünk közösségét. Kérünk, Urunk, hallgass meg azt az imádságot is most, amit magunkban csendben mondunk el neked. ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk a helyünket! A hirdetések között most csak következő alkalmunkat hirdetem. Legközelebb vasárnap találkozunk itt, amikor szokott rendben lesznek Isten tiszteleteink Csobánkán itt 9 órától és Pomázon 10:30-tól. A mi úrunk legyen ünnepünk hátralevő részének megáldója, közösségünk megszentelője, megáldója. Záróénekünket énekeljük, 328. dicséretünket. Mind a 6 versét énekeljük, jöjjetek Krisztus dicsérni. Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Himnuszt énekeljük. Szép ünnepet kívánok, áldás békesség Istenünk.